Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk!
Sziasztok!
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 Ez a Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő műsora. Én Andis vagyok.
Én Tündi.
Én pedig Marci.
Mai adásunkban az ókor témakörén belül az aténi államszervezet és működése a demokrácia virágkorában témáról fogunk beszélni.
Hát gyakorlatilag ez a legelső témakör, úgyhogy ezzel indítjuk a sorozatunkat. Nézzük is át, hogy miről fogunk beszélni ebben az adásban. Először megnézzük röviden, hogy miről is szól ez a téma. Átveszük Atén társadalmát, szó lesz a démosz és az arisztokrácia küzdelméről, és megnézzük, hogy hogyan jutunk el a népuralomig, vagyis a demokrácia virágkoráig. Fogunk foglalkozni Periklésszel és az ő idejében a demokrácia működésével, az aténi építkezésekkel, és aztán összegezzük a tanultakat. Úgyhogy vágjunk is bele. Kezdjük talán azzal, hogy helyezzük el térben, időben, hogy hol járunk.
A tételünk az ókori Hellász egyik kiemelkedő poliszához, Athénhoz, valamint a kibontakozó demokráciához, azaz a démosz uralmához kapcsolódik, és azon belül, hogy a virágkort kell nekünk közelebbről megvizsgálnunk. Ha már itt időben szeretnénk elhelyezni, ez a Krisztus előtti 5. század, azaz Periklésznek az uralma Athénban, aki 15 évig irányította egyébként a városállamot, mint stratégosz, erről lesz is később szó, hogy ez egy milyen típusú tisztség. Ahogy beszéltük is, minden érettségi témát nagyon fontos így kezdeni, a szöveges kifejtő esszéteket is mindenféleképpen kezdjétek így, hogy térben és időben elhelyezitek az adott témát, még ha az adott téma egyértelmű is.
Tehát most gondolunk itt arra, hogy egyértelmű, hogy Atén Görögországban van, de így azért van. Fejtsük ki pontosan, hogy hol. Van.
A vizsgált poliszunk az ókori Hellász területét képezi, azon belül földrajzilag hol is helyezkedik el az ókori Hellász, a balkáni félsziget déli nyúlványait, illetve a Kis-Ázsia nyugati partvidékét, illetve a közöttük elterülő szigetvilágot, az úgynevezett Égei-kum területét tekintjük az ókori Hellásznak. Itt fontos már azt is leszögezni, hogy az ókori Hellász mediterrán éghajlatú terület, ahogy egyébként ma is, hegyekkel eléggé tarkított, ez az ókorban sem volt máshogy, ugye rengeteg öböl található az ókori Hellász területén, így nagyon kedvezett a hajózásnak már az ókorban is a szigetvilág. Atén ezen belül is az attikai félszigeten található, és az erős fellegvárának, az úgynevezett akropoliszának köszönhetően megfelelő védelmet nyújtott az ide érkező görög törzseknek, és már nagyon hamar a Krisztus előtti 8. századra poliszá, azaz más néven városállammá fejlődött. Tehát minden esetben az ókori Hellászról beszélünk, és a tétel tekintetében pedig a Krisztus előtti 5. századról, de hangsúlyozzuk, hogy Atén a Krisztus előtti 8. században fejlődött poliszá, azaz városállammá.
És hogyha ezt ennek az ókori Hellásznak a területét nézzük, és összehasonlítjuk a mai Görögország területével, akkor mi a különbség a kettő között? Vagy ez kb. Ugyanaz?
Ez olyan szempontból esetleg nehéz kérdés, hogy az ókorban ezek a poliszok vagy városállamok nem alkottak egy egységes birodalmat. Tehát az ókori Hellász kapcsán nem beszélhetünk olyan birodalomról, mint mondjuk a korábbi egyiptomi birodalom, vagy a későbbi római birodalom. Ezek különálló városállamok voltak legfőképpen. Területét tekintve azért kisebb volt, mint a mai Görögország, viszont átnyúlt Kis-Ázsiának, főleg ott a nyugati részére is, ott is találunk azért városállamokat. Ezeket a városállamokat három tényező kötötte össze, hiszen nem alkottak egy egységes birodalmat, viszont egy azon nyelvet beszéltek, ami egy nagyon fontos dolog a nemzeti öntudat kapcsán, tehát mi is innen tudjuk, hogy magyarok vagyunk, hiszen egy nyelvet beszélünk. Ezen kívül fontos volt a közös vallás a görögöknek, illetve a ma is megtartott olimpiai játékok, amik azért az ókorban inkább vallási szertartások, ünnepségsorozatok voltak, de szintén összetartó erőként jelentek meg az ókori Hellász idejében.
Ugye a tételünk központi eleme, vagy hát a lényege az a demokrácia, az ókori demokrácia működése, és kezdjük is talán azzal, hogy mi az a demokrácia.
Így van, a demokrácia jelentése a démosz uralma. A démosz egy társadalmi csoport volt a témán, amire hamarosan ki fogunk térni. A démosz, azaz a nép, innen következtethető, hogy a demokrácia a nép uralmát, a nép akaratát, a többség akaratát jelenti, és úgy tudjuk legjobban, legkönnyedebben megérteni a demokráciának a fejlődését, ha megnézzük azt, hogy ez a társadalmi csoport, a démosz, milyen mértékben és milyen súlyban tudott beleszólni az állam életébe. Tehát ebből adódóan egyértelműen az első lépésünk, mielőtt még belevágnánk tényleg a virágkorba és a Krisztus előtti 5. századba, hogy kicsit átlássuk az athéni társadalmat, illetve az athéni társadalomban lévő konfliktusokat is. Szóval a demokrácia kialakulását a démosz biztosította társadalmilag. A gyarmatosítás után, amit a Krisztus előtti 8. és 7. század közé teszünk, a démosz gazdaságilag megerősödött, főleg kereskedelemmel foglalkozott ez a társadalmi csoport, akik már teljesjogú tagjai, teljesjogú polgárai voltak az athéni városállamnak, viszont megerősödésüket követően egyre nagyobb mértékben kívántak beleszólni az állam életébe.
Mert hogy eddig az volt a jellemző, hogy voltak a kiváltságosok, vagy volt egy vezető réteg, és a társadalom többsége nem szóltott bele, hogy mi történjen a városban?
Így van, viszont a társadalom többségét egyébként nem a démosz adja, hanem főleg a rabszolgák ekkor az ókorban, tehát nagyjából a társadalomnak 30-40%-át egyébként a rabszolgák teszik ki az ókori Hellászban. Ez majd egyébként növekedni is fog a gyarmatosítás, illetve a hódítások következtében. Viszont így van, ha megnézzük Athén államformáját, ugye kezdetben királyságról beszélünk, majd a királyok elűzését követően a felső társadalmi réteg, az arisztokrácia vette a kezébe a hatalmat, és úgynevezett arisztokratikus köztársaságot vesz fel Athén. Mi is a köztársaság? Ugye amikor is választott tisztségviselőkön keresztül irányítják az adott államot. Tehát a teljesjogú polgárok egyrészt az arisztokrácia, másodrészről pedig a démosz volt, viszont valóban az arisztokrácia nagyobb súlyban részesült az államügyek intézésében. Ezen kívül megkülönböztetünk a rabszolgák mellett még egy negyedik fontos társadalmi csoportot. Ők az úgynevezett bevándorlók, vagy másképpen metojkos. Ők nem teljesjogú polgárai Athén városállamának, hiszen nevükből adódóan ők nem athéni születésűek, azaz csak bevándoroltak, főleg kereskedők, kézművesek voltak ők is, csak bevándoroltak a polisz területére, így ők nem kaptak polgárjogot. Ugyanis a polgárjog egyébként egyet jelentett az ókorban a tulajdonnal. Minél nagyobb volt a tulajdonod, minél több volt a tulajdonod, annál több politikai jogot birtokolhattál. Nyilván ez ma már nincs teljesen így.
És ez az átmenet a királyok és úgymond a demokrácia kialakulása között, ez egy ilyen folyamatos volt, vagy itt el kell képzelni valami véres forradalmat, aminek a végén megalkották a demokráciát egy ilyen közfelkiáltásra?
A történelemben nagyon ritkán vannak ilyen hirtelen fordulatok, a történelemben mindig azt próbáljuk átadni, hogy a történelem egy folyamat. Egy folyamatnak a vizsgálatát kell elvégeznünk, egy folyamatot kell megértenünk, és valóban a demokrácia kialakulásában, majd pedig virágkorában is egy folyamatról beszélünk. Ez a démosz és arisztokráciának a küzdelme a témán. Ugye már azt említettem, hogy akkor értjük meg a demokrácia kialakulását, ha megértjük azt, hogy a démosz mennyire szól már bele az állam életébe. Így van, ez egy folyamatként működött. Ez azt jelentette, hogy a gyarmatosítás után a démosz egyre nagyobb szerepet akar az állam életében játszani. A démosz gazdagabbik része, nyilván a kisebbik része, növelni kívánta a szerepét az államügyekben, míg az elszegényedett része a démosznak, pedig az úgynevezett adós rabszolgaságtól félt, nevéből adódóan ez egyértelműen abban rejlik, hogy a gyarmatosítás során eladósodtak az arisztokrácia felé, amit rabszolga munkával lehetett úgymond kiváltani. És ez a konfliktus veszélyeztette már Athén poliszának a megfelelő működését, ezért Athén vezető rétegei kénytelenek voltak lépéseket tenni annak érdekében, hogy ezt a társadalmi konfliktust megoldják, és ehhez politikai törvényeket kellett hozniuk, amik egyértelműen a démosz érdekeit szolgálták. És ahogy haladunk előre az időben, úgy nőnek azon törvények száma, amik a démosz érdekeit szolgálják, és szerepüket növelik az állam életébe. Nagyon hosszú út vezetett a demokrácia virágkoráig, tehát konkrétan a tételünkig, ezért érdemes ezt az utat nagyon vázlatosan, de azért bejárnunk, hogy megértsük azt, hogy Periklész idejében hogyan alakul ki tényleg a demokráciának az a bizonyos virágkora, amiről a tétel szól a Krisztus előtti 5. században. Itt nagyon fontos egy atini vezetővel kezdeni a sort. 621-ben járunk Krisztus előtt természetesen, ő Drákon. Drákon gyakorlatilag az első alkotmányt adja az atini társadalomnak, az első írott alkotmányt, leírja a törvényeket, ez nagyon fontos volt az ókorban. Például a vérbosszú tilalmát betiltja, és ezzel egyértelműen a szegényebb rétegeket védi társadalmilag az arisztokráciával szemben. Tehát a drákói törvények az első olyan pont, amikor már a démosznak kedvező törvényeket látunk Athén életében.
És vele kapcsolatban, tehát Drákonnal kapcsolatban olvastam egy tök érdekes dolgot. Lehet, hogy ti is ismeritek a drákói szigor kifejezést, és hogy volt egy ilyen, hát egy ilyen szóbeszéd, vagy nem is tudom, egy ilyen elterjedt dolog, hogy Drákó mennyire szigorú volt, és hogy voltak, akik úgy vélték, hogy mondjuk egy gyümölcslopásért, és ugyanúgy halálra ítélt az embereket, mint mondjuk egy gyilkosságért, de ugye az kiderült, hogy amúgy ez nem így történt, és azt olvastam, hogy fennmaradt tőle egy, hát igazából egy törvény leírva, és azt írtam, vagy azt úgy rendelkezett Drákon, hogy ha valaki véletlenül meggyilkol valaki, tehát baleset történik, akkor azt az illetőt nem kell megölni, hanem csak száműzni kell a városból, annak érdekében, pont amit említette is Marci, hogy a meggyilkolt ember rokonai ne öljék meg az illetőt. És ebből lehet arra következtetni, hogy Drákon még se lehetett annyira hát véreskező, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nagyon-nagyon szigorú törvényhozó, mert célja volt az, hogy elkerülje a felesleges vérontást, úgyhogy a mai ismeretek alapján úgy tűnik, hogy ez mégsem, tehát ez egy ilyen fals kép Drákonról, hogy annyira kegyetlenül szigorú lett volna. És még egy érdekességet olvastam amúgy a törvényhozással kapcsolatban, hogy nagyon sok ismeret, amit tudunk az ókori görögökről, az Plutarkhosznak a párhuzamos életrajzokból maradt fent, és hogy itt azért elég nagy lódítások voltak, és elég nagy pontatlanságok. Például leírt egy ilyen esetet, hogy valamelyik törvényhozó hozott egy olyan szabályt, hogy a gyűlésre nem lehet fegyvert vinni, és az egyik tag ott a gyűlésen mondta, hogy hát de ott lóg a tőre az öveden. És erre az ember csak azért, hogy ne vissza a törvény ellen fogta, és leszúrta magát. Ami azért elég abszurd, tehát itt azért vannak érdekes dolgok. Meg ez az egész Görögország, vagy ókori Görögország valószínűleg sok pontatlanság lehet, nem? Vagy hogy látod, hogy te mit tudsz róla, Marci?
Így van, egyébként Plutarkhosz számos párhuzamos életrajzot írt Julius Caesarról, Nagy Sándorról is egyébként. Nagyon fontos ókori történet író, akár Homérosz mellett is említhetjük egy lapon, sőt, kell is. Nyilván azért ilyen távolságból, tehát a Krisztus előtti 5., 6., 7. században járunk, akadnak abszolút kérdések, Julius Caesarnál is számos olyan esetet tudunk felsorolni, amit inkább a szép irodalom, tehát Julius Caesarhoz, mint a te is fiam Brutus kifejezés például. Nyilván találhatunk pontatlanságot, ugyanakkor itt érdemes főleg a tárgyi forrásokra koncentrálni, akár ilyen távolságból.
Uh-huh. És abban is elég sok fennmaradt, de erről majd talán a cserépszavazásnál is ezeknél majd beszélünk.
Így van.
Szóval 621 Drákon, és utána jött egy következő államférfi Szolón. Róla mit tudunk?
Így van, az úgynevezett vérrel írt törvények után, amit Drákon Arkón tisztsége alatt kiadott, 594-ben egy tekintélyes törvényhozó Szolón lépett föl Athénban a démosz arisztokrácia küzdelmével kapcsolatban, és új alkotmányt adott Athénnak. Ez azt jelentette, hogy a társadalmat vagyon szerint osztotta négy csoportra. Mit is értünk vagyon alatt? Érdekesség, hogy itt nem a pénzben mért vagyonról beszélünk, hanem az éves borban és gabonában mért jövedelmeket tekintjük a vagyon szerinti beosztásoknak. Ezzel a legszegényebbeknek is biztosította a beleszólást az állam életébe. Két nagyon fontos intézményben, ezen belül is, erről majd lesz később szó, ez a népgyűlés, ami a törvényhozásért volt felelős, illetve az esküdtbíróság, ami a peres ügyekben döntött az ókori Athénban. Ezen felül elengedte az adós rabszolgaság kapcsán az adókat, illetve betiltotta az adós rabszolgaság intézményét, tehát összefoglalóan egyértelműen azt láthatjuk, hogy Szolón a démosznak kedvezett törvényeivel, tehát már szépen haladunk a demokráciának a kialakulásához. Szólón 594-es felépését követően a társadalmi feszültség csökkent Athénban az arisztokrácia és a démosz között, viszont ezt ki kell hangsúlyozni, hogy nem szűnt meg, de már rálépünk a demokrácia útjára. Szólón után egy úgynevezett zsarnoki türannisz rendszer vette kezdetét az ókori Athénban, erről nem is nagyon fogunk többet beszélni, ugyanakkor azért fontos kiemelni, hogy ez a zsarnoki rendszer azért nem feltétlenül jelentette egy nagyon rossz időszakot Athén életében, számos építkezés és törvény ez alatt a türanniszi rendszer alatt valósult meg. Athénban az egyik, ha lehet így fogalmazni, kimagasló vagy neves türannisza Athénak Peisistratosz volt. Peisistratosz halálát, illetve fiainak előzését követően 508-ban Kleisztenész lépett föl Athénban, mint Athén egyik fontos vezetője, és szintén egy új alkotmányt adott Athénak, ezzel már megint csak a demokrácia intézményét erősítve, tehát a démosz uralmát és beleszólását biztosította az athéni állam életébe. Gyakorlatilag a klasszikus athéni demokrácia kialakítása egyébként Kleisztenész nevéhez köthető, továbbra is növekszik a népgyűlésben, illetve az esküdbíróságban a démosz szerepe. Ezt hogy éri el Kleisztenész? Hát úgy, hogy megváltoztatja ezt a vagyoni, úgynevezett demokratikus alapú felosztást, amit Szólón használt, és helyette úgynevezett területi alapú felosztást hozott létre. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint a mai választókerületeket. Gyakorlatilag Kleisztenész úgy alakította ki a választókerületeket Athénban, hogy a démosz legyen mindegyik választókerületben, a többségben. Egyébként három nagyobb részre osztotta föl Athént, belső városa, mezőgazdasági területekre és kikötőkre. Ezen belül kettőben a mezőgazdasági területeken és a kikötőkben a démosz egyértelműen döntő többségben volt. Kleisztenész ezen kívül egy nagyon fontos intézményt is beemelt a demokrácia intézményei közé, ez az úgynevezett osztrakiszmosz, azaz a cserépszavazás intézménye. Na már most a cserépszavazás az előbb említett türanniszi rendszer meggátolására utalt vissza. A cserépszavazás során 6000 szavazat kellett ahhoz, hogy valakit 10 évre száműzzenek Athénból, a feltételezett zsarnokot, akit zsarnoki uralomra kíván törni Athénban. Ez mind szép és jó, ugyanakkor a gyakorlatban ez nem feltétlenül így működött, sokszor a politikai ellenfelek likvidálására használták ezt Athénban.
Amúgy bennem, én emlékszem, amikor erről tanultam, mert hát fájdalmasan régen, és akkor is, vagy nem alakult ki egy kép a fejembe, de most akkor téged kérdeznek, Marci, és ha bár tudom, hogy nem voltál ott, amikor ezek az események történtek, de hogy képzeljünk el mondjuk egy cserépszavazást, hogy tényleg több ezer ember összegyűlt egy helyre, és ott szavaztak, vagy pedig mindenki a saját választókörletében, vagy hogy nézett ki egy ilyen szavazás?
Igen, tehát Athén belső részére egy megfelelő helyen összegyűltek a szavazni jogosult teljes jogú polgárok, és valóban 6000 szavazat kellett a cserépszavazás törvényességéhez.
Uh-huh. És az mennyire volt sok egyébként? Tehát hány ember szavazhatott? Tehát az a 6000, amennyi mondjuk kellett ahhoz, hogy valakit száműzzenek, az könnyen összejött, vagy ez a szavazatok döntő többségét jelentette?
Hát nagyjából ez majdnem lefette a teljes jogú polgárok, tehát a szavazni képes embereknek a számát Athénban. Tehát, mint mondtam, a rabszolgáknak olyan 30-40% jutott, nyilván az arisztokrácia 10-15%-ban képviseltette magát egyébként társadalmilag Athénban. És akkor ebbe beleértjük akár a nőket is, akik, mint tudjuk, ekkor nem birtokoltak polgárjogot, olyan szempontból nem szóltak bele az állam életébe. Kleisztenész után a demokráciát fenyegető háborúk időszakához érünk el, ezt így szoktuk emlegetni, az úgynevezett görög-perzsa háborúk, amikor a perzsa nagykirály, ugye első Dareiosz támadást indít a görög városállamok ellen, ez kezdetben egy bosszú hadjáratként működött, ez 492-től 448-ig tartott. A görög-perzsa háborúk alatt ugye Athént felégetik, felgyújtják, ezért Periklésznek azért lesz dolga a demokrácia fenntartása mellett Athén fejlesztésével is. De így érkezünk el egyébként a demokrácia fénykorához, már konkrétan a tételünkhöz, tehát Periklész stratégoszi tisztségéhez és időszakához, az a Krisztus előtti 5. századhoz, azaz a demokrácia virágkorához egészen pontosan. Itt a demokrácia intézményeit fogjuk vázlatosan átbeszélni, ami szükséges az érettségihez is.
Mit tudunk Periklészről, ki volt ő?
Periklész hadvezér volt, stratégoszi tisztséggel rendelkezett, azaz arisztokrata származású politikusról beszélünk, ahogy egyébként Szólón és Kleisztenész is ebből a társadalmi rétegből került ki. 15 évig Athén tényleges vezetője, és egyértelmű az ő nevéhez köthetjük a virágkort, azaz a fénykorát a demokráciának, illetve Athén történetének is.
Nézzük meg, hogy milyen intézkedései voltak.
Periklész idején a legfőbb döntéshozó szerv a népgyűlés volt Athénban. Ezt ógörögül eklézsiának szoktuk fordítani, vagy kell fordítani. Félreértés ne essék, mert Szólón idejében is működött nyilván a népgyűlés. Legfontosabb intézménye a demokráciának, hiszen itt hozták a törvényeket. Minden athéni polgár, minden athéni teljes jogú polgár egészen pontosan részt vehetett a népgyűlésnek a munkájában. Döntött a háború béke kérdésében sűrűn, de nem mindig ülésezett ez a népgyűlés. Mi is történt akkor, amikor ez a népgyűlés nem ülésezett? A népgyűlés, amikor nem ülésezett, akkor az úgynevezett tanács, azaz a bulé vitte az ügyeket. Ez Szólón idején még 400 fős volt, ez Kleisztenész emeli egyébként 500 főse, azaz 500-ak tanácsára. Ő döntően, ha a népgyűlés ülésezett, akkor az ő feladata volt a népgyűlés határozatainak a végrehajtása. Tehát, ha ezt egy kicsit át akarjuk fordítani akár a mai demokratikus rendszerekre, akkor a népgyűlés egyértelműen egy törvényhozó hatalom, törvényhozó testület, ilyen esetben mondjuk parlament, vagy országgyűlés, míg a tanács egy végrehajtó hatalomként működött az ókori Hellász területén. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a népgyűlés választotta és vagy sorsolta az adott tisztségviselőket, épp amilyen megfelelőt kellett. Nyilván a választott tisztségviselők nagyobb hatalommal rendelkeztek, mint a sorsolt tisztségviselők.
És ez lehet, hogy csak ilyen mai szemszögből nehéz elképzelni, hogy ha 6000 fő alkotta a népgyűlést, akkor hogyan képzelhetjük el, hogy volt egy ilyen nagy stadion, ahova bementek, és ott egy ember ordibálta, hogy akkor most mit fognak szavazni, vagy ezt hogyan képzeljük el?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, már ez csak azért is, mert egy korábban az érettségben lévő témát is felvet. Az ordibálós része legalábbis, a szónokok ekkor alakulnak ki egyébként a témában, tehát neki nagyon fontos szerepük van. A szónoki kompetenciák, ha úgy tetszik, itt a témában kezdenek kifejlődni. Nyilván nem mentek meg egy ilyen nagy stadionban, akár több helyen üléseztek egyszer, és akkor úgy hozták meg ezeket a törvényeket. Az említett tisztségekre visszatérve, az érettségén kell tudni ezeket a tisztségeket is felsorolni, illetve megfogalmazni, hogy mire is irányultak. A népgyűlés választotta a stratégoszokat, azaz a hadvezéreket, aki például Periklész is volt. Összesen 10 főt választottak egy éves ciklusra vagy forgásra. Ezen kívül kincstárnokokat is szintén választottak, tehát ez volt a két választandó tisztség Athénban. A kincstárnokokat is szintén 10 főre választották egy éves ciklusra. Ezek nagyon magas tisztségek voltak egyébként. A népgyűlés pedig a következő tisztségeket sorsolta ki, az előbb említett tanács, tehát az 500-ak tanácsának tagjét, illetve az esküdbíróság tagjét, az 6000 fős volt, ezeket felváltva sorsolták.
Tehát akkor választott a stratégosz és a kincstárnok, a sorsolt pedig az esküdbíróság tagjai és a tanács tagjai.
Így van, tehát például stratégoszi tisztséget démoszi nem birtokolhat, Periklész idejében sem, ahogy kincstárnokot sem.
Mert ezekhez valami különleges képesítés kellett, vagy valami különleges tudás?
Inkább úgy mondom, hogy történelmi hagyomány kellett hozzá, illetve nyilván az arisztokrácia kapta hozzá a megfelelő képesítést, mint mondjuk egy stratégoszi tisztség megkövetelt nyilván egy hadi képzettséget, míg a kincstárnok azért egyértelműen egy bizonyos fokú műveltséget, és esetleg gazdasági, akkori pénzügyi ismereteket is.
Tehát akkor jellemzően az arisztokrácia tagjából kerültek ki azok, akiket megválasztottak? Tehát közülük lehet ezt főleg választani?
Így van, okay. Hát ugye Periklész is ezért arisztokrata származású stratégosz.
Uh-huh. Igen, 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 igen. És van még egy tisztség, amiről fontos beszélni, ez pedig az arkónok. Róluk mit lehet tudni?
Az Arkonnai szintén arisztokraták által birtokolt tisztség volt, a királyság bukását követően az arkónok irányították Athént. Na már most a periklészi időszakra az arkónok feladata nagyon leszűkül, csökken a hatalmuk, mintcsupán a tisztségviselők ellenőrzésére fog kiterjedni az arkóni feladatkör, és tisztségük leadását követően ők az úgynevezett Árész Dombi tanácsnak a tagjai lettek.
És mindezért kaptak valamilyen fizetséget?
Periklész idején már be lett vezetve az úgynevezett napi díj kivetése. Ezt nagyon leegyszerűsítve egy ilyen fizetésként valóban lehet említeni. Szintén mit szolgál ez, hogy a tételt tényleg a helyén kezeljük? Ez szintén a démosznak a minél nagyobb bevonását jelenti, egészen pontosan a szegényebbik részét, rétegét a démosznak, hiszen a napi díjjal ugye nem kell ott hagyniuk teljesen a mezőgazdasági munkájukat, hiszen kapnak napi díjat azért, hogy ott ülnek, nagyon fontos, hogy az esküdtbíróságon vagy a népgyűlésen. Ezen kívül későbbiekben a színházba járást is egyébként megfizették napi díjjal, ami érdekes lehet, hiszen ma már nekünk kell elég magas összeget kifizetni a színházba járásért. Az ókori Hellász esetében sokszor napi díjat kaptak a színházi előadások megtekintéséért is a démosziak.
Akkor ezt összességében azt elmondhatjuk, hogy Periklésznek ez az intézkedései, tehát az ő működése alatt az athéni polgárok életében volt egy jelentős változás, egy pozitív változás, tehát legalábbis úgy érezhették, és így is volt, hogy jobban beleszólhattak a város működésébe.
Így van, tehát a periklész intézkedéseket követően egyértelműen állíthatjuk, hogy gyakorlatilag a polgárok számára a jogi egyenlőség Athénban megvalósult, tehát beleszólhattak az állam életébe, illetve kialakítja az úgynevezett közvetlen demokráciát, vagy demokratikus intézményeket Athén esetében. Nyilván ez továbbra is nagyon fontos hangsúly, hogy ez nem ugyanolyan, mint a mai értelemben vett demokrácia, hiszen a rabszolgák továbbra sem szólhattak bele az állam életébe, a nők továbbra sem tehették meg ezt, illetve a metoikoszok, azaz a bevándorlók sem tehették meg döntő többségben az athéni városállam életében történő beleszólást.
És a többi polisz számára mennyire volt mérvadó az, hogy Athénban kialakult a demokrácia?
Ugye itt a Krisztus előtti 5. században járunk, tehát a görög-perzsa háborúk után, de már most a görög-perzsa háborúk után már egy éles konfliktus kezd kibontakozni egyébként Athén és Spárta között, ami a peloponészoszi háborúban fog testet ölteni, amelynek nyomán a poliszok virágkora le is zárul, többek között Athéné is, akit elveszíti egyébként a háborút. Főleg Spártával volt egyébként konfliktusa. Ezeknél a városállamoknál fontos megérteni azt, hogy különböző típusú városállamokról beszélünk. Tehát Athén egyértelműen a demokráciának a szülő hazája, úgy tetszik, míg Spárta egy teljesen más típusú városállamot, egy katonai városállamról beszélünk, teljesen más berendezkedést vont maga után a spártai államszervezet kialakítása. A görög-perzsa háborúk után romba dőlt Athén, hiszen a görög-perzsa háborúk második szakaszában, a termőpölői csata után, miután azt elbukják a görög városállamok, egészen pontosan Spárta, utána a perzsák felgyújtják Athént, ezért Periklésznek feladata is volt építkezésekkel esetleg felvirágoztatni Athént, ezt meg is tudta tenni, hiszen a társadalmi feszültség jelentősen csökkent Athénban a demokrácia virágkorának köszönhetően, tehát például a ma is megtekinthető Akropoliszt is maga Periklész húzta fel, vagy építette meg. Egyébként, ha valaki most Athénban jár, sajnos azt renoválják.
Ez így van, így nyáron láttam.
De mindenféleképpen ajánlom, mert gyönyörű fellegvárként emelkedik ki a mai Athénban. Összegzésképpen pedig mindenféleképpen érdemes azt elmondani, hogy a tétel esetében nagy hangsúlyt kell fektetni a demokrácia intézményeire, amit itt felsoroltunk az előbb, illetve ennek a folyamatnak a felvázolására, tehát a démosz és arisztokrácia küzdelmére, illetve ne felejtsétek el, hogy a tételnél szintén nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy a demokrácia szó maga hogyan is ölt testet a tételbe, tehát hogy a démosz hogyan kap egyre nagyobb hangsúlyt az állam életébe. Egy hasonlattal zárnám akkor a tételünket. Én mindig egy ilyen virághasonlattal szoktam magyarázni ennek a három politikusnak a működését Athénban, tehát Szólónnak, Kleisztenésznek és Periklésznek. Szólón elveti a demokráciának a magját, Kleisztenész elkezd virágot nevelni belőle, míg Periklész pedig szépen gondozza és teljesen felneveli ezt a virágot, és nyilván itt a virág a demokráciát testesíti meg.
Ezzel a hasonlattal búcsúzunk akkor tőletek. Köszönjük szépen, Marci, hogy elmesélted nekünk, hogy hogyan alakult ki a demokrácia. Ezzel zárjuk tehát a mai témánkat. az Instán megtaláljátok a fogalomtárat, úgyhogy ott összegyűjtöttük nektek egy lapozós posztban a legfontosabb fogalmakat és évszámokat, és találkozunk a következő adásban, addig is sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.